Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, ami atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Ámen. A Szent Háromság ünnepe utáni negyedik vasárnapon hallgassuk meg az ez alkalomra igehirdetés alapjául kirendelt ószövetségi szentigét, amint megírva találjuk Mózes első könyve 39. részében, az első 5 versben a következőképpen. Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmáliektől, akik odavitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. És az Úr Józseffel volt. És sikeres ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az Ura, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és kezébe adta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi emberházát Józsefért, és az Úr áldása volt egész vagyonán, ami a házban és a mezőn volt. Ámen. Kedves testvérek, Isten nem azt ígéri az övéinek, hogy minden bajtól megkímél, hanem azt ígéri, hogy minden javukra dolgozik össze azoknak, akik az övéi. Azoknak, akikben az Isten hűsége, kegyelme, szeretete, az Isten iránti szeretetet munkálja. Ilyen emberek persze csak a töredelmes szívűek lehetnek, akiket megragadott az a kegyelem, amelyről az elmúlt vasárnapon is úgy hallhattunk, hogy ezzel nem győz betelni az ember, hogy hogy szerethet engem az Isten, mikor már igazán kezdem magamat látni az Isten világosságában. Akkor már nem természetes, hogy hát az Istennek az a dolga, hogy megbocsásson, hanem csodálatos, hogy van még számomra is bocsánat. Akkor már nem természetes, hogy hát az Isten jót tegyen velem, hát én azt elvárhatom tőle. Dehogy, az ítéletet várhatnám el. És mégis milyen csodálatosan jól cselekszik. Mert jó az Úr, és örökké való az ő kegyelme. József is az Isten kegyelmében élő ember lehetett. Az lett. Fiatal, a mai fogalmaink szerint is még a nagykorúságtól egy évvel visszább lévő kamasz fiú. 17 éves volt ekkoriban. Kivételezettje volt az apjának, és Istentől is kapott különleges, kinyilatkoztató álmokat. Ezekkel meg eldicsekedett a testvéreinek. Kétségtelen, hogy József szívében is volt hiúság, dicsekvés, hatalom és dicsőség keresése. Ugye emlékeztetek megint a múlt vasárnapi ige hirdetésre, hogy mivel és kivel dicsekszünk? Hát dicsekedett ő magával, miközben elmondta, hogy milyen kijelentéseket adott neki Isten, és ezt a dicsekvést kétségtelenül Istennek össze kellett törnie benne. Istennek megvannak az eszközei ahhoz, hogy összetörje a mi dicsekvésünket, a mi hiúságunkat. És éppen az volt a nagy összetörés, hogy apa kedvence, az értelmes, a tarka ruhába, ami az akkori sémi törzseknél, ugye a vezetők öltözete volt, a tarka ruhába öltöztetett fiú. Egyszerre csak a testvérei gyűlöletétől körülfogva, majdnem megölték a testvére. Oda kerül abba a ciszternába, amelyből kimászni nem lehet, és aztán eladják őt, és rabszolgának viszik Egyiptomba. Milyen félelmetes történet. Hát mi lesz az álmaiból? Nézzétek, itt jön az álmodó. Öljük meg, aztán meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Ugye a testvérei így fogadták. Ilyen dűvel és gyűlölettel, amikor ő jött apai küldetésben, hogy megnézze, jól vannak-e a testvérei, és hírt vigyen róluk. Micsoda kemény összetörés, amiben része van. És ebből azt is meg kell nekünk is értenünk, hogy nem véletlen, ha emberek gonoszul cselekszenek velünk, a gonoszság az gonoszság, de ha tehetik, Isten tudtával van. És Istennek megvan azzal a jó célja ránk vonatkozó. Ha elérheti velünk azt, amiért a nehezeket ránk engedi, akkor jóvá lesz minden. És miközben József ott abban a kútban, abban a ciszternában magára maradt, megfosztva a tarka ruhától, majdnem megfosztva az életétől. Ruben szerette volna őt kimenteni, a legidősebb testvér, de mire ő visszakerül, addigra már a rokon törzsekből való kereskedők, Izmael, Midián és Medán leszármazottai elvitték. Nincs meg a fiú. Apjuknak marad a gyász, a fiúk meghagyják abban a tévhitben, hogy biztos vadállatté tesz szét Józsefet. Ugye? Mert a letépett ruhát belemártják egy állatnak a vérébe, és úgy kerül az apjuk elé. Jó azt is megemlíteni, hogy a testvérek számára a lelkiismeretükre nehezedő állandó nyomás lesz éveken, évtizedeken keresztül, hogy látják az apjuk gyászát. Ahogy az apjuk gyászolja a fiút, a kedvenc fiát. Mi történik mindeközben Józseffel? Az, amit olvashattam, elviszik Egyiptomba. És eladják rabszolgának. A rabszolga az tulajdona a gazdájának. Voltak olyan népek az ókorban, amelyek körében egyenesen csak beszélő szerszámnak tekintették a rabszolgákat. Ehhez képest itt egy emberséges, pogány emberrel van dolgunk, aki magasrangú, és mégis valamilyen módon emberséges, ez a Potifár, ez a magasrangú főtiszt a fáraó udvarában. Megtetszik neki József, fiatal, jó erőben lévő, mert a munkától nem volt megkímélve. Szóval a tarka ruha megvolt, de a munkától nem volt megkímélve, mint sok mai fiatal, akiket elrontottunk azzal, hogy hát hagyjuk a maga szórakozásaiban megrekedni. Fiatal, majd jó lesz ez nekem valamire. És még nem tudja a gazda, aki tehát tulajdonosa ennek a fiatal embernek mostantól fogva, még nem tudja, hogy mi az, ami különleges ennek a fiúnak az életében. Valami különleges. De hát hogy is tudhatná az Istent nem ismerő ember, hogy mi a különleges annak az életében, kivel már vele van az Úr? Magára maradt a kút mélyén, teljesen egyedül kifosztva, aztán eladott szolgává lesz. De mindezek közepette innentől újra meg újra József történetében találkozhatunk ezzel a fontos mondattal, hogy az Úr vele volt! Mindenki elhagyta, de az Úr vele volt! Mert már vele lehetett. És újra csak mondanom kell, annak mindig története van, hogyha valakivel már vele lehet az Úr. Mert csak a töredelmes szívűekhez lehet közel az Isten. Józseffel valami ott a kút mélyén történhetett talán. A félelem közepette valami Isten előtti belátás. A hiúságának a megbánása. Nem írja le ezeket nekünk itt részletesen a Biblia. Csak az ige más helyeiből, meg a saját történetünkből, ha minket is odaszoríthatott már magához az Isten, tudhatjuk, hogy valami ilyen történhetett vele. És ettől fogva azt olvassuk, hogy az Úr vele volt. Ez a különleges az életében. Minden hívő embernek ez a különleges az életében, hogy az Úr vele van. A képességei lehetnek ilyenek, olyanok. A testi erőnléte lehet ilyen, vagy amolyan. Óriási különbségek lehetnek. De ez a lényegi vonás, és ettől más minden Istennel járó embernek az élete. Fiatalnak és öregnek, gyermeknek. És maga tehetetlen betegnek. Ettől más az élete, hogy az Úr vele van. És ez valamiképpen megmutatkozik. Megmutatkozik abban, ahogy a mindennapokat megéli. Ahogyan cselekszik, ha tud cselekedni. Ahogyan dolgozik. És ezt kellett észrevennie az egyiptomi főembernek, a testőr parancsnok Potifárnak is József esetében. Azért sikerül ennek, amihez hozzányúl. Azért tudja olyan jól megcsinálni. Mert az Úr vele van. Amihez hozzányúl, abból valami jó lesz. És így bízott egyre többet rá a gazda. Mert József Isten jelenlétében élő, ebben a rettenetes rabszolgasorsban is, Isten jelenlétével cselekvő, a munkáját így végző ember. És az ilyen ember áldás. Az ilyen ember áldás. Nem a körülményeinken múlik, hogy áldást hordoz-e az életünk. És nem az a mérce, hogy e világi szempontból sikeres-e valaki, vagy nem sikeres. József oly módon volt sikeres, hogy sikerült minden, amit rábízott a gazda, és ő jól végezte el. De rabszolgának lenni, hát nem egy sikeresség. Persze, aztán, ahogy a gazda fölfigyel rá, és emeli egyre, följebb házi szolgájává teszi, aztán az egész vagyonát rábízza, intézővé teszi mindenek fölött, ezt lehet, ha már rabszolga valaki, akkor rabszolga karriernek nevezni. Hát igen. De akkor is rabszolga. És majd lesz még mélyebb is. Tudjuk a történet folytatását. Ártatlanul börtönbe kerülni, megcsalatva börtönben maradni, amíg Isten elérkezettnek nem látja az időt, hogy onnan kivegye. És olyan magas polcra kerüljön, amilyenre senki nem gondolhatott volna. Csak József gondolhatott rá akkor is, amikor minden az ellenkezőjét látszott bizonyítani körülötte. Mert Isten neki valamit kijelentett előre. És az előképe annak, ahogy Isten kijelenti az örökké való örökség ígéretét. Azoknak, akik új szövetségi módon Jézus Krisztusban hisznek. Itt sok varga betűn, sok nehézen keresztül vezethet az utam, de ha elhívott magának az Isten, akkor maradjak meg abban, amiben elhívott, tegyem a dolgomat, immár mindent az Úr Jézus nevében mondva és téve, és mindent az Isten dicsőségére, és Isten pedig be fog vinni az ő örök országába. Mert megígérte. Mert az Isten igéje igaz, az Isten kinyilatkoztatása biztos. És olyan jó most fölidézni az Úr Jézus ígéretét, ami a beszélgetésünkben is itt a templom előtt már felhangzott. Hogy Jézus Krisztus azt mondja az övéiről, akik az övéi lettek, hogy senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Se a kínzás, se a nyomor, se emberek gyilkos dühe, se hamis vádak, senki és semmi, és a halál sem. Senki és semmi nem ragadhatja ki az Úr Jézus kezéből azokat, akik az övéi. Ráhallgatnak és őt követik. Én örök életet adok neki. Mennyivel több ez, mint a fáraó helytartójának lenni, meg majd egy egész ország megmentőjének lenni. Józsefnek pedig ezt adta meg később az Isten. De milyen nehéz volt az az út, amit végig kellett járnia, hogy aztán majd el ne bízza magát, akkor sem, amikor igazán magas polcra került, magas pozícióba. De a mennyei örökség ígérete ennél is mennyivel nagyobb. József története sok szempontból nekünk előkép tehát. Az ő szenvedése milyen megrendítő előképe az Úr Jézus szenvedésének is. Ugyanakkor előkép számunkra a Krisztusban hívők számára. Hogy próba, kísértés, nyomorúság, ínség ér. Kiszolgáltatottak vagyunk emberileg? Milyen kiszolgáltatott volt ő? Mégis minden más, ha mindezek közepette, az Úr velem van. Erről írja Pál apostol a római levelében, ha az Isten velünk, kicsoda ellen. És írja le azt a csodálatos mondatot utána, hogy aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minélkül. József történetében tehát előképszerűen adja az Úr elénk, hogy nézd, itt van ez az ember, micsoda nyomorúságba jutott. Azok fordultak ellene, akikre elsősorban számítania kellett volna. Kis hián megölt. Aztán csak rabszolgálnak eladták. Emberileg arra lehetett gondolni, hogy na, ez onnan már nem szabadul. De vele volt az Úr. Értelmessé tette a mindennapjait, a rabszolgasorsnak a mindennapjait is. Megáldotta a munkáját, és ez az ember áldás lett a körülötte lévőknek. Isten ezt akarja velünk is. Velünk lenni, és áldássá tenni minket a körülöttünk lévők számára. Hát ezért tud Pál apostol ilyeneket írni például az első korintusi levelében. És amikor magyarul is foglalkozások kapcsán hivatásról beszélünk, annak ez a lelki háttere, a szó használatának az eredeti lelki háttere. Ahogy a reformációban ezt újra fölfedeztette Isten az igéből, hogy nem csak a szerzeteseknek, papoknak, stb. Van hivatásuk, hanem mindenki a különféle foglalkozásokban, amelyben elhívta az Isten, ott láthatja meg azt a hivatását, arra hivatottságát, hogy ott áldás legyen. Nos, ezzel a bevezetéssel olvasom tehát az első Korintusi levél 7. részéből ezeket a mondatokat. Egyébként mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta. Így rendelkezem minden más gyülekezetben is. Körülmetélten hivatott el valaki? Ne tüntess el! Körülmetéletlenül hivatott el valaki? Ne metélkedjék körül! Ugye ez a zsidó vagy pogány háttér, származás. A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi. Egyedül Isten parancsolatainak a megtartása fontos. Mindenki maradjon abban a hivatásban, amelyben elhivatott. Rabszolgaként hivattál el? Ne törődj vele. Ha viszont szabaddá lehetsz, inkább élj azzal. Mert az Úrban elhívott rabszolga az Úr felszabadítottja. Hasonlóan a szabadként elhívott a Krisztus rabszolgája. Áron vétettetek meg, ne legyetek emberek rabszolgái. Mindenki abban maradjon meg Isten előtt, testvéreim, amiben elhívatott. József a rabszolga sorban élhet immár úgy, hogy vele van az Úr. Elhivatott arra, hogy vele legyen az Úr. A rabszolga sorban végezheti a feladatait úgy, mint aki a lelkiismeretében nem egyszerűen a földi gazda szem előtt áll, vagy nem áll, hanem az Isten szem előtt, az Isten színnel. Majd amikor jön a nagy kísértés, akkor is azzal hárítja el. A gazda feleségének gyönyörhajhászó kísértését, hogy hogyan cselekedném ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen. Hát ezt jelenti az, amit az első korintusi levélből így olvashattam, hogy áron vétettetek meg, ne legyetek emberek rabszolgái. Még akkor sem, ha külsőképpen valakinek az a státusa, hogy rabszolga. Sokkal enyhébb ehhez képest, ha valaki beosztott a mi mai társadalmi berendezkedésünk. A rabszolga, újra mondom, tulajdona volt a gazdájának. Még ha emberileg rabszolga valaki, a lelki ismeretében akkor is Isten előtt állhat és élhet. Áron vétettetek meg. Mi már így hallhatjuk az Isten kegyelmének az evangéliumát. Drága áron, Jézus Krisztus vére árán vétettünk meg. A lelki ismeretünkben neki van joga uralkodni. Micsoda szabadság következik ebből? Hogy Jézus Krisztusnak van uralkodni joga. Csak is neki van joga erre a lelkiismeretünkben. És amit teszünk, az Úrért tesszük. Nem a szemnek szolgálva, hanem az Úrnak. Amikor emberi rendeléseknek alávetjük magunkat, az Úrért tesszük. Amikor az Úr világos igéje, akarata ellen akarnak parancsolni valamit nekünk, akkor meg az Úrért mondjuk meg, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek. És közben az az ember, akivel vele lehet az Úr, áldássá lesz a környezete számára. Nem e világi értelemben sikeres ember, feltétlenül. Olykor még az is. Annak is története van. De áldott ember, áldás lesz rajta. És olykor bizony a hitetlenek is, a józanabb gondolkodású hitetlenek fölismerik ezt a hívő emberbe. És mondjam így, élnek is azzal az áldással, ami a hívő ember életén keresztül kiárad a környezetébe, azon a munkahelyen, abban a családban, abban a környezetben élnek is vele. Ahogy Potifár a gazda fölismerte József életén az áldást. És azt olvassuk, az Úr áldása volt egész vagyonán, ami a házában és a mezőn volt. Megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért. Egy hívő ember Isten áldásának a csatornája lehet. Sokak számára a maga helyén. Micsoda elhivatás! Micsoda mennyei elhivatás! Itt a föld. Isten tudja, mit tesz velünk, ha mi nem értjük is, ha mi megszenvedjük is sokszor. Isten ígéri, hogy minden javukra lesz az őt szeretőknek. Mi pedig igen mondhatunk erre. Igen, Uram, ezt felelem. És átadom az életem. Igen, Uram, ezt felelem. És elindulok veled. Vagy egy gyönyörű, egyszerű kis ének szövegét idézhetünk. Tégy, Uram, engem áldássá. Igen, mert oly sok a bús élet körülöttünk. Tégy, Uram, engem áldássá. Ez legyen mindegyikünk kérése. Ámen. Imádkozzunk. Igen, hadd kérje mindegyikünk tőled, Szent Úristen, hűséges és kegyelmes mennyei atyánk, tégy, Uram, engem áldássá. Te, aki Józseffel vele voltál a kilátástalan helyzetben, és áldássá tetted őt, ott, ahol lennie kellett, te tégy minket is áldássá, ott, ahol lennünk kell, családban, munkahelyen, környezetünkben, különféle helyzetekben. Bocsásd meg, amikor annyira leragadunk a magunk fájdalmában, keserűségében. Te mindezeket is eszközül használod, hogy összetörd a szívünk keménységét, hogy megszabadíts attól, ami káros az érzéseinkben, a vágyainkban, a gondolatainkban és a szándékainkban. Hadd tudjunk megalázkodni a te hatalmas kezed alatt. És te íme felmagasztalsz annak idején. Felmagasztalsz azzal, hogy áldásod nyugszik meg a tiéiden. Arra hivattunk el, hogy áldást örököljünk Jézus Krisztus, ami megváltó Urunk által. Hadd legyünk hát minden helyzetben, amelybe belehelyezel, áldásul a környezetünknek. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus nevében mindennel hozzád fordulhatunk, minden keservünkkel, minden nehezünkkel, minden kísértésünkkel, minden aggódásunkkal, minden gondunkat reád vethetjük, mert neked gondod van reánk, sőt a mások gondját, baját is hozhatjuk eléd. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért cselekszel te velünk. Mennyivel hatalmasabb ez, mint amit így olvashattunk, hogy Józsefért áldottad meg az egyiptomi főember házát. Jézus Krisztusért, a bűnösök egyetlen igaz megváltójáért lehetünk áldottak mi, és hordozhatjuk áldásodat. Hallgass meg, fiad nevében kérünk hát. Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent ígéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson, hallgatunkban.